Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Folytatni fogjuk a tékozló fiú történetét. Szóval nyissátok ki a jegyzetfüzeteteket. Hiszem, hogy Isten nagyszerű dolgokat tervez számotokra. És az az imám tényleg, hogy mindenki itt most személyesen megtapasztalja Istent, az ő jelenlétét, és szeretném egy imával kezdeni ezt az alkalmat. Drága Jézus, tényleg ez a mai nap szóljon rólad, ez az este, jöjj a te szent szellemeddel, adj nekünk megértést, adj nekünk bölcsességet, és csak megpuhítjuk a szívünket, hogy tényleg befogadjuk a te az üzenetedet, amit nekünk akarsz adni, és csak rólad szóljon a te dicsőségedre ez a mai este. Amen. Amen. Készen álltok? Ja, van. Na, szóval nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nagyon szeretem az olyan filmeket, olyan regényeket, amiben egyes szereplők egy pozitív karakterváltozáson mennek keresztül. Ugye ebbe a tékozló fiú történetében is ezt látjuk, hogy a fiú egy büszke, önközpontú létben van, vagy személyisége van. Ugye a Lukács 15-12 beszél erről, hogy a fiatalabbik azt mondta az apjának, apám, add ki az örökségemet. Szóval így verte a mellét, és mondta azt, hogy más szóval, hogy apám, nem tudom, hogy te mikor fogsz meghalni, de most én arra nem érek rá, hogy ezt megvárjam, hanem most kell az örökség. Szóval egy ilyen nagyon büszke, kemény szíve volt. És a történet végére azt látjuk, hogy teljesen egy pálforduláson megy keresztül, és egy alázatos, puha szíve lesz, egy atyaközpontú szíve. És a Lukács 15-19-ben már azt olvassuk, hogy kb. Letérdel az apja elé, és azt mondja, hogy apám, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevez, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Magyarán azt mondta ez a fiú az apjának, hogy felajánlom az életemet. A te kezedbe teszem az életemet, a te tekintélyed alá vonom az életemet. És ez az igazi átformálódás. És ez a harmadik dolog, amit teszünk, hogy felajánljuk önmagunkat Istennek, felajánljuk az életünket Istennek. És ez a harmadik pont, hogy amikor felajánljuk az életünket, önmagunkat Istennek, akkor ezáltal közelebb kerülünk hozzá. És ebben a történetben egy nagyon fontos szellemi alapelvet látunk, ami tényleg működik. Az az, hogy amit a Lukács 18-14 mond, hogy mindenki, aki felmagasztalja magát, az megaláztatik. És mindenki, aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Ezt látjuk a tékozló fiú történetében, hogy ő büszke volt, felmagasztalta magát, és egy megalázott állapotba került, ugye, egy kicsit büdös helyre, a disznóolba, disznók közé. És utána azt látjuk a történet végén, hogy megalázza magát Isten előtt, és Isten felmagasztalja. És tudjátok, ez az utóbbi történik a megtéréskor, hogy tényleg oda megyünk Istenhez, és azt mondjuk a megtéréskor, hogy Istenem, én megalázom magamat előtted, szeretnélek, mint megváltómat, befogadlak az életembe. És azt látjuk, hogy a megtérés után tényleg Isten felemeli minket, felmagasztal minket. És a tékozló fiú sem szolga maradt, hanem ugye az apja mondta, hogy mintha meg se hallotta volna, hogy a fia mit mond, már is mondta, hogy hozzátok a ruhákat, hozzátok a sarut, a lábára a gyűrűt az ujjára, és csapjunk egy nagy bulit. Szóval Isten egy ilyen Isten. És tudjátok, hogy nem csak a megtéréskor kell ez az alázatos szív, ez az odaszánt szív, hanem utána a mindennapi odaszánás szükséges tényleg a keresztény életben. És tudjátok, a legjobb dolog tényleg megalázni magunkat Isten előtt. Ez lehet, hogy ilyen furán szól, de tényleg ilyenkor annyira felpuhul a szívünk, hogy tényleg Isten hangját meg tudjuk hallani, meg tudjuk tapasztalni érzelmileg is, amikor így tényleg szükségben vagyunk, és megalázzuk magunkat Isten előtt. És biztos ti is tapasztaltátok, hogy amikor egy ilyen állapotban vagytok, hogy csak így leborultok Isten elé, és csak tényleg így összerogysz Isten előtt, és Istenem, mutasd az utat, mi a te akaratod, legyen meg a te akaratod, akkor Isten tényleg jön, és szól az emberhez, mert Isten hozzáfér ilyenkor a szívedhez, amikor egy alázatos állapotban vagy, és Isten felemel. És Hiszem, hogy ebben a táborban is Isten fel akart titeket emelni, és nagy dolgokat szán számotokra. Az életem legrosszabb időszaka az volt, amikor nem Istent követtem. Hiába tértem meg, ugye hittem Istenben, de valahogy nem jutott el a tudatomig, hogy ez nem csak erről szól, hanem hogy amúgy így a döntések előtt meg kéne kérdezni Istent, hogy amúgy erről mit gondolsz, vagy értitek, szóval bevonni az életembe Istent. Csak akkor annyira, hát kelekótya voltam, vagy nem tudom. Szóval, hogy nem volt bölcsességem, és arra mentem, amerre a szél fújt kb. Hittem Istenben, de nem követtem. És tudjátok, ez a legfontosabb pont a mai alkalmon is, ez egy fő gondolat, hogy a megtérés nem arról szól, hogy hiszünk Istenben, hiszünk Jézusban, hanem arról, hogy odaszánjuk az életünket. Arról szól, hogy felajánljuk az életünket, és követjük Jézust. Ahogy a tékozló fiú is tett, hogy megalázta, odaszánta az életét Istennek, az atyának. Tudjátok, a gonosz is hisz Istenben. Jézusban hisz a sátán is. De mi abban különbözünk a sátántól, hogy mi nem csak hiszünk Istenben, hanem követjük őt. A sátán nem követi Istent. A sátánnak nincs egy személyes kapcsolata Istennel. Nekünk van, és van lehetőségünk Istennel egy személyes kapcsolatra. És ezáltal megtapasztaljuk a kegyelmet, a szeretetet, és emiatt tudjuk követni Istent, Jézust. Szóval a megtérés többről szól. Ezt látjuk a Lukács 5.27-ben is, hogy a megtérés az nem csak azt jelenti, hogy hiszünk, hanem követjük is Istent. Felolvasnám ezt az igét. Lukács 5.27-28. Szóval Jézus ezután továbbment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. Megszólította: kövess engem. Lévi ekkor otthagyott mindent, és Jézushoz csatlakozott. Ebben is látjuk azt, hogy Lévi követte Jézust. Hallott már előtte róla, hisz Jézus csodákat tett, mindenki róla beszélt. De Lévi ekkor otthagyott mindent, és követte Jézust. A másik fő gondolat, a második fő gondolat a mai alkalmon az az, hogy mindegy, hogy milyen mélyen vagyunk, Isten a legnagyobb mélységből is ki tud hozni minket, és a magaslatokra tud minket helyezni, amikor tényleg odaszálljuk az életünket. Jézus még a legnagyobb bűnöst is elhívta. Ez a Lévi ugye egy vámszedő volt, és tudjuk azt, hogy ő egy zsidó származása Lévén. Szóval ő a saját népétől vette a vámot. Ugye akkor a római birodalom megszállása alatt voltak a zsidók, és a saját népétől vette el ez a zsidó ember, és ugye a rómaiaknak, a megszálló hatalomnak dolgozott. Szóval ő egy tégla volt valójában. És tudjuk azt, hogy a zsidók ezért nem is szerették a vámszedőket, mert ezek a vámszedők ráadásul még vissza is éltek a hatalmukkal, szóval a korrupció nagyon virágzott. És Jézust is meg is fedik, hogy miért ül le vámszedőkkel. Szóval az akkori vámszedőket, csak azért mondom el, hogy lássátok, hogy a vámszedőket nagyon bűnös embereknek tartották. És Jézus elhívta ezt a bűnös csaló embert, kizsákmányoló embert, akit a saját népe kiközösített. És Lévi követi. És tudjátok, ki ez a Lévi? Ez a Lévi maga Máté. Máté volt ugye Jézus 12 tanítványának az egyike. Jézus megragadta ezt a bűnös embert, és ő volt az, aki megírta az egyik evangéliumot. Szóval hatalmasan használta őt Jézus. És ez is mutatja, hogy nem lehetsz annyira mélyen, hogy honnan Isten ki ne tudna hozni. Szóval ez a második pont. Szóval nem csak hiszünk, hanem követjük is Istent. És hoztam nektek egy idézetet, amit még szingliként olvastam, és nagyon megmaradt. Szóval lányok, fiúk, figyeljetek. Nem az az igazi férfi, aki kinyitja előtted az ajtót, hanem az, aki kinyitja a Bibliáját. Gondoltam, hogy tetszeni fog. Igen, Ez nem azt jelenti, hogy fiúk, hogy ne legyetek udvariasak, mert ez kihaló félben van manapság, és ez is vonzó dolog, de a legvonzóbb dolog az, amikor egy férfi keresi Isten akaratát, amikor imádkozva ott van, és követni akarja, és az életét Isten vezetése alá akarja vonni, és a családját, a gyermekeit vezetni akarja Isten akaratában. Csak hogy ne a fiúkról legyen csak csupán szó, ezt átköltöttem női verzióba is. Nem az az igazi nő, aki kinyitja a fűszertartót, vagy a konyhajtót, hogy főzzön neked, hanem az, aki kinyitja a Bibliáját. Ugyanez ránk is vonatkozik, lányok. És persze tanuljunk meg főzni, és hizlaljuk fel a férfiakat. Igen. De tényleg ez egy fontos dolog, hogy keressük Istent, és keressük az ő vezetését. Szóval nem csak hinni, hanem követni, ez az első gondolat. A második, hogy Isten a legmélyebb helyzetből is magaslatukra tud téged vinni. És a harmadik fontos pont az az, hogy Istennek van egy csodálatos terve számodra. Tudjátok, mindannyian tervezgetünk, ez bennünk van, szóval szeretnénk tudni, hogy fognak alakulni a dolgok. Sokat beszélgetünk is erről. Szeretnénk tudni, hogy igen, majd hol fogunk lakni, hol vegyünk házat, vagy kisebb dolgok is, hogy hogyan lepjem meg mondjuk a testvéremet születésnapjára, vagy mit vegyek fel holnap a munkába. Szóval, hogy tervezgetünk. És vannak olyan emberek, akik nagyon komolyan csinálják ezt, és már 5 évre előre kidolgozzák az életüket, tudják, hogy hány gyerekük lesz, tudják, hol fognak dolgozni, mindent tudnak, megtakarításaik is működnek. És vannak olyan emberek, mint a tesóm Andris, aki egy kicsit rugalmasabban kezeli ezeket a dolgokat, és azt szoktam mondani, hogy jó lesz az, majd meglátjuk. Ők is tervezgetnek, nekik is vannak reményeik, csak ők rövid távra, max. 1 évre, vagy 1-2 hétre. Mindegy. Bármelyik csoportban is vagy, az a lényeg, hogy tudnod kell, hogy bármennyire is jónak gondolod a tervedet, a terved nem tökéletes. A terved nem tökéletes. Mindegy, hogy mennyit dolgoztál rajta, mennyire üzembiztos, a te terved teljes boldogságot nem adhat, csak egy bizonyos mértékűt. És gyártjuk ezeket a terveket, és azt hiszük, hogy ezek majd így minden áron véghez mennek. Tudjátok, nagyon sok tényező módosíthatja a terveinket, például a koronavírus. Sőt, azt se tudjuk, hogy amit most akarunk, majd 5 év múlva is akarjuk majd. Ez csak Isten tudja igazán. És nem azt mondom, hogy a tervezgetés rossz, hisz Noé se vakargatta a fejét, amikor már térdig élt a víz, és akkor utána kezdte el a bárkát építeni, előre dolgozott. De azt meg kell értenünk, hogy igazából csak akkor fogjuk igazán élvezni az életünket, hogyha alárendeljük a terveinket Istennek. Akkor lesz boldog az életed, ha Isten neked szánt tervében élsz. Ezt írjátok fel, hogy akkor lesz boldog az életed, ha Isten neked szánt tervében élsz. Mert lehet jó a terved, de Isten terve tökéletes. Lehet a te terved hozhat némi örömöt, de Isten terve túláradó örömöt ad, és örökké tartó örömöt hoz számodra. Szóval ismerd fel, hogy Isten terve jobb, mint a tiéd. Isten terve jobb, mint a tiéd. És a tékozló fiú történetében is az apa terve jobb volt, mint a tékozló fiúnak a terve. És ez a legnagyobb kaland, mikor Isten tervében élhetjük az életünket. Amikor alárendeljük a saját terveinket Istennek, mert ő olyan dolgokat tud kihozni az életünkből, amit sose gondoltunk volna, sose reméltünk volna. És az én életem is egy ilyen volt. Én alig mertem közösségben 1-2 szót szólni. Nem akartam gyülibe jönni, mert mondtam Zoltánnak, én nem jövök ide, mert itt nem tudok elbújni, itt mindenki oda jön, köszön, kérdezi, hogy vagyok, én nem akarok beszélgetni. És volt egy nehéz időszakom is, amikor depressziós voltam, amikor rettegve halálfélelmem volt, és És a sátán egy csomó minden vádló, lenyomó hazugságot hozott az elmémbe, hogy Isten nem szeret, hogy selejt vagyok, bűnös vagyok, és nem gondoltam volna, hogy Isten ad egy, hogy normális leszek, szóval egy normális életet ad, hogy megtapasztalhatom újra a békét, az örömöt. De ahogy így odaszántam az életemet Istennek, tényleg vezetett lépésről lépésre, mutatta a szabadulás felé vezető utat, és munkálkodott a gyülekezeten keresztül, munkálkodott embereken keresztül, alkalmakon keresztül, a Biblián keresztül, a Szent Szellemen keresztül, mindenen keresztül, a természeten keresztül. Szóval annyira jó, hogy abból a reménytelenségből Isten kihozott, és befejeztem az egyetemet, lett egy szakmám, van munkám, nem gondoltam, hogy férjhez megyek, az is majd mindjárt meg lesz. Szóval csak tudjátok azt, hogy megtapasztaltam azt, hogy akkor volt nagyon rossz az életem, mikor nem kértem ki Isten véleményét, és azóta minden dologban Isten akaratát keresem, és ezért az ember megspórolhat köröket az életében. És Isten tudja, hogy mi számunkra a legjobb. És a 2 Mózes 33:15 a jelmondatom, és legyen ez a ti jelmondatotok, amit Mózes mondott Istennek. 2 Mózes 33:15. Istenem, ha te magad nem jössz velünk, akkor ne is vigyél minket innen tovább. Magyarán azt mondta Mózes, hogy nélküled, Istenem, egy tapottat sem megyek. Istenem, nélküled egy lépés sem teszek, mert nem akarok nélküled élni, mert tudom, hogy szükségem van rád. És tudjátok, ebben kell növekednünk, hogy a döntések előtt azt mondjuk, hogy Istenem, ha nem ez az út, ha nem ez a te akaratod, akkor én nem is akarom azt. Legyen meg a te akaratod. És tudjátok, nem én vagyok a legjobb példa erre a dologra, hanem maga Jézus. Ő a tökéletes példa, mert ő tökéletesen Isten tervében járt. János evangéliuma 6:38. Nagyon szeretem ezt az igét. Jézus mondja, hogy mert nem azért jöttem le a mennyből, hogy a saját akaratomat vigyem véghez, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Tudjuk-e ezt mondani, hogy Istenem, én nem a saját akaratomat akarom véghez vinni, hanem a te akaratodat az életemben. Jézus ezt megtette értünk, és olyan dolgot tett, ennek az elköteleződésének egy olyan áldása volt számunkra, amit sose fogunk felfogni. Csak képzeljétek el azt, hogy most a 21. században rabszolgaságban vagy. Képzeld el magadat, hogy van egy rabszolgatartód, és ugye van ez a szexrabszolgaság, ugye az A21 menekíti ki a lányokat, még fiúk is vannak benne. Gondold el, hogy így nincs reményed, és nem tudsz ebből kimenekülni. Tudjátok, mi szellemi értelemben is egy ilyen rabszolgaságban voltunk, és a sátán volt a rabszolgatartunk. És a bűn a kalitkába zárt minket. De Jézus megállt a sátán előtt, és azt mondta, hogy legyen csere. Sátán, figyelj, engedd el a Zalánt, engedd el a Timit, engedd el a Lacit, és majd én helyettük itt leszek. És egy csere történt, és ez történt húsvétkor, hogy Jézus helyettünk meghalt a kereszten. És legyőzte a rabszolgatartunkat, magát, a sátánt. És a sátán folyamatosan arra akar minket ösztökélni, és azt akar, abban a tudatban akar minket tartani, hogy mi nem vagyunk szabadok, hogy még mindig van joga beleszólni az életünkben, pedig a csere már megtörtént. Már Jézushoz tartozol. És tudjátok, Jézus engedelmességéből, abból, hogy ő azt mondta, hogy ő Isten akaratát akarja véghez vinni, egy nagyszerű áldás jött a te életedbe, a mi életünkben. És amikor te is odaszánod az életedet Istennek, akkor te is áldás leszel mások számára. Isten használni tudja a te tökéletlen életedet az ő tökéletes tervében. Isten téged tökéletlent tud használni az ő tökéletes tervében. És amikor odaszánjuk az életünket, önmagunkat, akkor Isten használ. Nem tudom, hogy ti akarjátok-e azt, hogy Isten használjon titeket. Szeretnétek Isten eszköze lenni? Ehhez tényleg az kell, hogy odaszálljuk az életünket, hogy akar Isten neked szánt tervében járni. És múlt vasárnap, és amikor ez történik, akkor az nagyon király. Mert múlt vasárnap ezt megtapasztaltam, és annyira jó volt, jött be egy új friss házaspár a gyülekezetbe, és a dicsőítés alatt kaptam egy képet, egy bátorítást ennek a hölgynek az életére, és oda mentünk Zsanival együtt ez a hölgyhöz, és elmondtam neki a proféciát, és ő azt mondta, hogy 7 éve imádkozom, hogy kapjak egy képet Istentől. És annyira jó érzés, hogy Isten tervében Isten maga tudott engem használni. Pedig bevallom őszintén, nem volt egy jó napom, vagy nem volt könnyű. De hogy engem tökéletlent ő tudott használni az ő tökéletes tervében. És Isten titeket is, mindannyiunkat akar használni újra és újra. És ez egy fantasztikus kaland. Fantasztikus kaland. A Máté 26:36-ban azt olvassuk, hogy Jézus ezután elment a tanítványaival egy olajfaligetbe, amelyet Gecsemánénak neveztek. Azt mondta Jézus, üljetek le itt, amíg én elmegyek imádkozni. Péter és Zebedeus 2 fiát azonban magával vitte. Szomorú és nyugtalan lett. Ezt mondta nekik, a lelkem olyan szomorú, hogy majdnem megöl ez a szomorúság. Maradjatok mellettem, de ne aludjatok el. Vagyis Jézus félt. Azt akarta, hogy ott legyenek mellette a barátai. Majd kissé Jézus ugye előre ment. Arccal a földre borult, és imádkozni kezdett. Atyám, ha lehetséges, ne kelljen kiinnom ezt a poharat. Tudjátok, nem mindig egyszerű Isten tervében járni. Neki sem volt egyszerű végigmenni ezen az úton. És ő is azt mondta, hogy ne kelljen. Ha lehet, ne kelljen. De aztán úgy folytatja, hogy sztornó, töröljük, Istenem. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te akarod. Tudjuk-e ezt mondani? Tudjuk-e azt mondani, hogy én ezt annyira szeretném, de oké, Istenem, megalázom magam, legyen úgy, ahogy te akarod. Vagy annyira nem akarom megtenni ezt a döntést, annyira utálom ezt a helyzetet, és nem akarok dönteni. De oké, Istenem, de legyen úgy, ahogy te akarod, ne úgy, ahogy én. Ez az igazi érettség, és higgyetek el, hogy fantasztikus áldása van. Fantasztikus áldása. És az Ézsaiás 58-ban leírja az áldásokat. Nagyon szeretem ezt az igét. Ézsaiás 58:11-12. Mikor odaszálljuk az életünket Istennek, akkor azt mondja, akkor az örökkévaló vezérel téged szüntelen, még kietlen száraz földön is mindennel ellát. Szóval, amikor odaszánod az életedet Isten céljainak, akkor Isten egy olyan élet felé vezet, amikor jöhetnek nehézségek, de akkor is minden a javadra van. Megad mindent, hogy ne legyen hiányod. És úgy folytatja, hogy csontjaidat megerősíti. Ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy egészséget ad. Egy szellemi egészséget, egy fizikai, elmebeli, gondolatbeli egészséget. És olyan leszel, mint a jól öntözött, viruló kert. Nem egy száraz kóró. De jó, hogy nem száraz kórónak akar minket Isten. Hanem egy olyan virágos kert, amit mindenki lát messziről, még az illatát is érzi. Az életünkön érzik Isten illatát, hogy nem szárazak vagyunk, hanem teljességben vagyunk, hogy élettel teliek vagyunk. Isten ezt akarja az életedben, hogy egy élettel teli legyél, teljességben legyél, és hogy másokat is megáldjál, mert úgy folytatja, hogy legyél olyan, mint a forrásvíz, mely el nem apad. Fiat felépítik az ősi romokat, és a jövendő nemzedékek számára építesz alapokat. Így fognak nevezni romos várfalak felépítője, utak megújítója, városok újjáépítője. Magyarán, amikor odaszánod az életed Istennek, és Isten vezet, akkor az utódaid, a gyermekeid is áldottak lesznek. És nem csak áldottak lesznek, hanem történelemformálók lesznek. Akik Isten célját és akaratát tervét véghez viszik. Isten arra hívott el titeket is, hogy felépítsetek embereket, felépítsetek felépítsétek magát az egyházat, és hogy utat készítsetek Jézus felé az emberek szívében. Szóval, mikor odaszálljuk az életünket Istennek, akkor tényleg áldottak leszünk, egészségesek leszünk, és nem csak áldottak leszünk, hanem áldássá leszünk. És nem csak mi leszünk áldottak, hanem az utódaink is. Szóval ez az igazi élet, gyülekezet. Ez az igazi élet, Isten közelében élni. Ez a legcsodálatosabb és a legizgalmasabb. Itt tudod kimaxolni az életedet. Ki akarjátok maxolni az életeteket? Igen. Mindenki. Szeretnénk lehetőséget adni itt most egy imára. Egy különleges ima részt gondoltunk, hogy nem tudom, hogy vagytok, de ha úgy érzitek, hogy nem megy egyről a kettőre az életetek, az életetek bizonyos területe megakadt, akkor gyertek ki és imádkozunk, értetek. Vagy lehet, hogy az van benned, hogy eddig nem nagyon akartam, vagy nem nagyon gondoltam, hogy Isten tervében járjak, de ebben el szeretnék köteleződni, hogy Jézus nekem szánt tervében járok, és járni szeretnék. Akkor gyere előre is imádkozunk. Szeretnénk profétálni az életetekre. Gyere előre, hogyha akarod, hogy Isten tervében járj, de vannak bizonyos kérdéseid, döntések előtt állsz, akkor is gyere ki. Ha el akarod kérni Isten célját az életedre nézve. Szóval szeretném, hogyha így kijönnének az előjárok, és így együtt imádkoznánk. És akik lehet, hogy ott maradtak a sorok között, imádkozzatok így akár magatokban, és legyetek fogékonyak a Szent Szellemre.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkel.hu weboldalon.